Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk!
Szia, tanár úr! Gerő Péter műsora.
Beszéljünk róla együtt! Most miről beszélünk együtt? Mi az, amiben újdonságot jelent, hogyha együtt beszélünk róla? Van jó néhány dolog, amit nem értek, de valóban egyes esetekben már a szavakat sem értem, vagy legalábbis nem látom odaillőnek. Hazudnak-e a politikusok, vagy ennek a kérdésnek értelme sincs? Hazudik-e egy politikus, amikor tényszerűen nem mond igazat? Tiltja-e a 10 parancsolat a hazugságot, vagy csak a hamis tanúzást? Van-e eset, amikor a hazugság jelenti az erkölcsös jó cselekvést? A politika érdekorientált akarat a behatalomra tör? Hogyan működnek a politikában az értékek és az érdekek? Miért nevezik az egymást vádoló politikusok lopásnak azt, ami nem lopás? És miért nem nevezik nevén azt, ami történik? Mit jelent a lopás rendszere? Van-e a kormányzatnak saját pénze, amely értéket ő hozza létre? Valójában kifizeti a zenészt? Mitől hiszünk vagy nem hiszünk egy ígéretnek, illetve annak a személynek, aki ígér? A személynek hiszünk vagy a tartalomnak? Miért van az, hogy egyes esetekben elhisszük a személy megváltozásának a lehetőségét, más esetekben nem? Hogyan adjunk tanácsot, és hogyan kérdezzünk? Sok kérdésem van, és azt látom a leghelyesebbnek, ha megkérdezek valakit, akit hozzáértőnek tartok. A most következő bő fél órában Szentpéteri Nagy Richárd politikai elemzővel beszélgetek. Nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat.
Köszönöm.
Azzal együtt, hogy ez a sokadik alkalom, hogy gyorsított politológiai alapképzésre igyekszem hozzád beiratkozni. Az igazság az, hogy nagyon alapvető fogalmak vannak, amelyeket nem értek, vagy nem vagyok biztos benne, hogy értem. Hadd kezdjem a legegyszerűbbel, és volt már ilyen, hogy kértelek, hogy korrigáld, amit mondok, illetve egészítsd ki. Az egyik, amit nem értek, hogy politikusok folyton azzal vádolják egymást, hogy a másik hazudik. Egyiknek a véleményében a másik mindig hazudik, innen lehet felismerni. Én meg úgy érzem, hogy ez egy olyan kérdés, amelyiknek nincs értelme. Bocsáss meg, nagyon buta példát mondok szokásom szerint. Tegyük fel, hogy van egy boxmérkőzés, és az edző bekiabál az egyik versenyzőnek, hogy te vagy a jobb, győzni fogsz. Ezután azt a versenyzőt megverik. Akkor ez az edző hazudott? Nyilván nem.
Persze.
Ha egy politikus azt mondja, hogy minden nagyszerű, vagy azt mondja, hogy nagyon nagy baj van, akkor hazudik? Hát ő nem tényeket mond, ő mozgósít. Tehát itt nem lehet föltenni azt a kérdést, hogy hazudik-e. Ez nem egy tudós, akitől természettörvényt várunk.
Nagyon így van.
Tehát én úgy érzem, hogy ez olyan, mintha két ember találkozik, és azt mondják, hogy jó napot kívánok, az nem azt jelenti, hogy arra vágyom, azt kívánom, hogy önnek jó napja legyen, köszöntek egymásnak.
Igen.
Tehát a gyakorlati jelentése, amit egy politikus mond, az annyi, hogy szavaz rám.
Igen. Így van. Különösen akkor, köszönöm a meghívást és a lehetőséget, és belekezdve a hosszas monológomba.
Bocsánat, nem hagytak szó, hogy
különösen akkor van így, hogyha jövőre nézve mond valamit a politikus. Hogyha jövőre nézve mond valamit, nem, de akkor hasonlít az átlagemberre is, hiszen nem ígérhetünk meg egészen biztosan bármit is. Ha megbeszélnénk, hogy holnap 5 délután 5-kor találkozunk egy kávéra, hát hogyha addigra meghalok, akkor nem tudom teljesíteni, bármennyire szeretném teljesíteni. Úgyhogy nem látunk előre. Ugyanez vonatkozik a gazdaság állapotára. Általában jobboldali pártok szokták azt mondani, hogy egészen konkrét részletekben menő programokat nem tesznek a választók elé, mert nem tudják, hogy milyen állapotban lesz a gazdaság akkor, amikor ők odaérnek, hogy akkor milyen intézkedések követelődnek meg. De azért valamit mondani kell, nagyjából egészében kell valamit mondani, méghozzá azért, mert a választóknak valami alapján orientálódniuk kell. Demokráciákról beszélek, és nem pedig a magyar helyzetről. Demokráciákban tehát a pártok már csak olyanok, ehhez előhívom a...
Már csak olyanok, már csak olyanok. Nagyon tetszik.
Köszönöm, ez előhívom azt a tudásunkat, amit már korábban megszereztünk, amikor a politikai ideológiákról beszéltünk, hogy a pártoknak sok esetben úgynevezett alapprogramjuk is van, amely néhány értéket lefektet, amely alapján a választó tájékozódik. És még ha konkrétan nincs is adott ponton egy-egy program bemutatva, azért mégis az ideológiai alapvetésből, az alapprogramból a választó képes levezetni, hogy adott kérdésben, vagy egy föl sem merült kérdésben majdan ez a párt mit fog mondani, mert nagyjából egészében orientálódik azáltal, hogy a pártnak van egy ideológiai arcéle, egy karaktere valamiképpen. Tehát egyes pártoktól elhiszünk bizonyos dolgokat, más pártoktól nyilván nem. Ha én holnap azt megérem, hogy Budára fogok menni, ez egy reális ígéret, hát adott esetben esetleg lehet, hogy képes is lennék ezt megtenni. De hogyha azt mondom, hogy a Holdra megyek, akkor nyilván nem, mindenki tudja, hogy az nem betartható ígéret. Egyszerűen valahogy úgy mondanám, hogyha jövőre nézve fogalmazunk meg valamit, akkor lám a magánéleti etika és a közéleti etika nagyon hasonlít egymásra, mert a politikus épp úgy valamit mond a jövőre nézve, mint akár melyikünk, nem de, és aztán ezt igyekszünk valamiképpen tartani, ha sikerül, ha nem. Ugyanakkor általában a megfogalmazások esetében, tehát nem a jövőre nézve tett ígéretek esetében van bizonyos különbség a politikusi igazmondás és a magánéleti igazmondás között. Nem tudom, van-e 2 percünk arra, hogy egy pár szót erről szóljak, mert Max Webertől tudjuk azt, hogy már a 20. század elejéről, hogy bizony a közéleti etika más, mint a magánéleti etika. A legjobb példa az, hogy a hazugság esetében történetesen úgy áll a helyzet, hogy az a kérdés, hogy a magánéletben szabad-e hazudni, vagy nem, az egy érdekes kérdés. A legjobb tudomásom szerint a 10 parancsolat nem tiltja, hanem csak a hamis tanúbizonyságot tiltja, tanúságtételt tiltja, vagyis az olyan hazugságot, amelyel másnak árt az ember. De mondjuk a kegyes hazugságok kifejezetten nincsenek tiltva, meg vannak ilyen ártatlan hazugságok is, füllentések és így tovább. Ugyanakkor azt azért nem mondhatjuk a magánéletben nem, de hogy hazudni kifejezetten erkölcsös dolog lenne, pedig elképzelhetünk olyan példát is. Ha szabad egy példát mondani, hogyha mit tudom én, egy, mondjuk a holokauszt idején egy zsidó honfitársunkat én elrejtek a lakásunkban, ugye? És jön a gestapo, és megkérdezi, hogy tudok-e az illetőről valamit. Lehet, hogy az a etikus dolog, ha azt hazudom, hogy nem, ugye? Mert hogyha igazat kellene mondanom, ahogy Immanuel Kant kéri tőlünk, ugye? Tehát, hogy abszolút mindig igazat kell mondani, akkor hát nyilván ártunk. És akkor nem azt tesszük, ami a emberi kötelességünk lenne. A politikus azonban, hogyha valamit be akar jelenteni, az sok esetben úgy intézi, hogy mérlegeli, hogy annak mi lesz a hatása, és erre is akkor szabad egy gyors példát mondani éppenséggel Max Weber alapján. Ha például egy kormánynak az lenne a hatáskörében, mint ahogy az európai kormányoknak nincs a hatáskörében, hogy a nemzeti valuta leértékelje vagy fölértékelje, ahogy egyébként a 90-es években, tehát Magyarország EU csatlakozása előtt még ez a kormány hatáskörébe tartozott, a Bokros csomag idején pontosan ez volt, akkor nyilvánvalóan nem jelentheti be előre, hogy le fogja értékelni a forintot történetesen, mert azzal árt a magyar gazdaságnak, sőt, árt az egész magyar társadalomnak, hát összedől a gazdaság. Vagyis, hogyha egy olyan helyzetben, hogy mondjuk a kormány arra készülne, hogy mondjuk holnap leértékelni a forintot, és ma lenne egy parlamenti ülés, és az ellenzék megkérdezné a pénzügyminisztert, hogy igaz-e, hogy holnap le akarják értékelni a forintot, akkor ez esetben nem arról van szó, hogy szabad hazudni, nem arról van szó, hogy megvan engedve a hazugság, hanem arról van szó, hogy az erkölcsös magatartás a hazugság. Itt hazudni kell, muszáj, kötelező. Itt kifejezetten hazudni kell bele a kamrába, pacekba, az ellenzéki képviselő szemébe. Hazudni. Az igaz, hogy másnap le kell mondani, természetesen. Tehát ennek az embernek, ennek a pénzügyminiszternek a politikai karriere véget ér abban a pillanatban, vagyis hát másnap. De másnap mégiscsak triumfálódik a kormány, mert eltagadott ugyan valamit, de ha most megmondja, hogy ma megmondja az igazat, azzal valóban tönkreteszi a gazdaságot. Vagyis nem szabad sok esetben igazat mondani. Tehát hangsúlyoznám azt, hogy nem csak az a kérdés, hogy szabad-e időnként hazudni, hanem az a kérdés, hogy van-e olyan helyzet, amikor az erkölcsös, a jó magatartás, a helyes magatartás a hazugság, és az igazmondás a helytelen magatartás.
Nekem olyan egyszerű példák jutnak eszembe, mint hogy egy rablót üldöznek, köröznek, akkor nyilván nem hozzák nyilvánosságra, hogy hol fognak legközelebb megjelenni, és így tovább.
Így van. Nagyon
árnyaltad azt, amit felvetettem. Ez a tanúbizonyság, amire a tízparancsolat alapján hivatkoztál. Tehát amikor ő azt mondja, hogy most bejelentem, hogy egy tényt fogok közölni. Ez egészen más helyzet, mint a mozgósítás.
Ugyan.
De még mindig az a véleményem, hogy egy politikus alapvetően, ha megszólal, akkor mozgósít. Elnézést az ironikus példáért. A közvéleménykutatás azt mondja a jelenlegi kormányzat számára, hogy az ő szavazóik szeretik a mákos tésztát, és nem szeretik a csíkos nyakkendőt, akkor holnap azt fogják mondani, hogy a mákos tésztában buzog a Kipcsak néplélek, és ezt az áldást csíkos nyakkendősök el akarják rabolni, de ők majd megvédik.
Így van. Így van.
És erre nem lehet azt mondani, hogy hazudtak, ez nem közlés, ez mozgósítás.
Hogyne, sőt, ha szabad kiegészíteni, általában ilyen esetben mindig törekedni kell, hogy a mákos tiszta kedvelők erkölcsileg is jobbak legyenek, mint a csíkos nyakkendőt kedvelők, és ugyancsak törekedni kell arra, hogy erkölcsileg jobbnak látszódjanak, és arra is törekedni kell, hogy ezek, mármint a mákos tiszta kedvelők, többen legyenek, mint a csíkos nyakkendőt kedvelők, mert különben akkor nem lesz győzelem. Vagyis úgy kell megkülönböztetni egymástól a csoportokat, hogy a jót mindig mi képviseljük a jót, és az ellenfelünk a rosszat képviselje, és azért mindig többen legyünk, mint az ellenfelünk, mert ugye győznünk kell. Erre a mi és az ők megkülönböztetése alap dolog, de azért törekedni kell arra, hogy a mi az mindig nagyobb legyen halmazban.
Mint egymással versengő cégek, vagy igen, kereskedők. Más kérdés, hogy itt most annál a témánál tartunk, hogy értékek vagy érdekek.
Igen.
Szerint kell lepolitizálni. Én a magam részéről a kizárólag érdekek szerinti politizálásnak egyáltalán nem örülök. Nem ítélem meg, végül is egy ősi foglalkozás is van, amelyik arra épül, hogy mindig azt kell szeretni, akitől nagyobb haszon várható, de nem hiszem, hogy ez volna a jó kormányzás.
Hogyne. Nyilvánvalóan érdekek is vannak. Tehát ha nem a politika területén vagyunk, akkor is találunk érdekeket, de a politikához hozzátartozik az érdek képviselet. Olyannyira, hogy nem is ismerünk igazán politika definíciót, amelyben az érdek szó ne lenne. Tehát ez védem annyiban, nyilván érték nélkül nem lehet mindjárt átérek, csak az érdek sem hanyagolható el. Ezért találták ki a politikát. Van olyan felfogás, amely mondjuk az érdek, az akarat és a hatalom szavakat mindenképpen bevenni a politika definíciójába, tehát egy érdekorientált akaratról beszélhetünk, Jerzy Wiatr alapján, amely hatalomra tör. Szóval olyan politika definíciót kedvelhetünk, nem, de amelyben az érdek azért ott van. De az biztos, hogy érték nélkül nem lehet. Tehát ugye először is az értékek lejönnek, tehát ugye a politikus habitusából, a politikai pártnak a megjelenéséből, a nyelvhasználatából, hát már eleve, ha nem mondja is, hát eleve érződik egyfajta fölfogás, nem egy fölfogás rend, ha úgy tetszik. És bizony az értékek, már önmagában ugye az értékeknek a képviselete, ugye, és ezeknek a megjelenítése és felmutatása is, sőt, akár még edukációs célok is lehetnek ebben. Hiszen egy párt, amelyik közélettel foglalkozik, nyilvánvalóan nem közömbös az iránt, hogy milyen edukációs állapotban van az értékek tekintetében a közönség, és akár még nevelheti is. Ez sem lehet idegen egy pártól.
Azért hozom szóba az egészet, ma jelenlegi kormányzat közli, hogy nem értékek, hanem érdekek szerint akar politizálni.
Igen, ez egy vitás kérdés. Itt megint az irodalomban azt látjuk, hogy van olyan fölfogás, amely szerint itt ez egy ideológia használó kormányzás, és nem pedig egy ideológiát képviselő, nem ideológiai, hanem ideológiát felhasználó, sokszor hazug módon használó, a váltogató kormányzás. Más felfogás kimutatja, hogy bizonyos értékkategóriák azért megjelenhetnek itt, mindenkölt a nacionalizmus, vagy ugye hivatkozik a kereszténységre, nem de hivatkozik a szuverenitásra, és tehát mond dolgokat, amelyekből összeáll valami katyvasz, valóban katyvasz, vállalhatatlan dolgok nagy részt, de azt mondja ez a fajta felfogás, hogy azért nem teljesen értékmentesen folyik itt legalábbis a beszédmód. Az elsőt, amit mondtam, ez, hogy ideológia használó, ezt Magyar Bálint képviseli, a másikat pedig Enyedi Zsolt képviseli, mindkettő egy kiváló felfogás. Valahogy úgy van, hogy ha szabad itt én is, hogy állást foglaljak, azt mondanám, hogy hogy nem ideológikus a kormányzás, hanem ideológia használó, de valóban használó, tehát nagyon használja, hazugságokkal, manipulációkkal, tendenciózus magyarázatokkal valóban ideológiai elemeket is bevet, és sőt, sok esetben a kormányzás helyett. Ez már egy még különösebb helyzet.
Valójában megszólalni sem lehet úgy, hogy abban valamiféle értékek ne legyenek. Én ott látom a különbséget, ha a te tudományos megfogalmazásaid mellett van a helye az én nagyon földhöz ragadt példáimnak is, hogy elmegyek kirándulni. Kétféleképpen mehetek. Sétálni akarok, és mindig arra fordulok, amerre kellemesebb a táj. Vagy elhatároztam, hogy a Jánoshegyi kilátóhoz megyek, vagy a tópartra, vagy akárhova, és akkor még mindig természetesen figyelembe veszem, hogy melyik az az út, amelyik kényelmesebb, és melyik az, amelyik esetleg egy dzsungelen keresztül vezet, de alapvetően az adott célhoz akarok eljutni.
Világos. Hát így van, mind a két kirándulás kiváló, az egyik a szabadságnak a nagyszerű élvezete, bármelyik pillanatban másképpen dönthetek, de még amikor elhatározom és arra megyek, még akkor is dönthetek adott esetben más, hogy még akkor is eljutottok a kilátóhoz, közben még megnézek valamit oldalt, és így tovább. Ez egy bizonyos. Az is a politikára nem de jellemző, hogy azért mégis valamit azért szeretne elérni. Hatalom nélkül nem megy, tehát a hatalom központi kategória, és nyugodtan mondhatjuk, hogy a politizálás egyik célja valóban a hatalom megszerzése, illetve megtartása. Csak hogy a helyes felfogás szerint a hatalom csupán eszköz ahhoz, hogy bizonyos dolgokat elérődjenek, és addig kell a hatalom, amíg ezek a célok azáltal a hatalom által megvalósíthatók.
Fogunk még erről beszélgetni később is, már csak azért is, mert a magam álláspontját most át kell gondolnom annak alapja, amit mondtál, de bevallom, van még valami, ami ugyanennyire a közbeszéd tárgya, és nem igazán értem. Politikusok, pártok egymást lopással is vádolják. Én legutóbb ma utaztam a 6-os villamoson, és néztem, hogy van-e valaki politikus mögöttem, aki be akar nyúlni a farzsebembe, hogy kivegye a pénzt, tehát nem volt egy sem. Nem tudok lopásról. Amiről szó van, valakire bizott pénzt sajátjaként kezelni, ezt sikkasztásnak hívják. Igen. Erről lehetne beszélni. Lehetne beszélni zsarolásról, benfettes kereskedelemről, rossz hiszemű szerződéskötésről, szédelgő feldicsérésről, sok mindenről, de lopás nincs.
Úgy van.
Miért olyasmit mondanak, ami nyilvánvalóan nem létezik? És miért nem mondják azt a fél tucat egyebet, amelyre azért úgy sejtem, hogy lehetne példákat találni.
Igen, hát lehet büntetőjogi kategóriákban beszélni, de lehet ugye köznapi kategóriákban is. És az az igazság, hogy a lopás szó e rendszer leírására annyira alkalmas, hogy én képes vagyok ezt a szót használni, annál is inkább, mert egyenesen odáig mennék, hogy ez a lopás rendszere valójában. Itt tehát rendszer-specifikus okokból folyik itt a tömeges lopás, méghozzá közpénzek ellopása és magánpénzek két tevése. Vagyis itt magánvagyonok halmozódnak föl, méghozzá irdatlan mértékben, egészen az égig érően, és méghozzá úgy, hogy nem, nincs mögötte piac, nincs verseny, nincs teljesítmény, hanem van lopás, gyakorlatilag eltulajdonítódik a közvagyon, és átmegy magánkezekbe, magánpénztárcákba. Ez tehát sokféleképpen nevezhető, de én nem idegenkednék a lopás kifejezéstől, sőt, még a lopás rendszerének is nevezném a mai rendszert, a Nemzeti Együttműködés rendszerét.
Nem, ami itt történik, az a sikasztásnak van, az hát iskola igen. példája, olyannyira, hogy a kedvencem, amikor azt mondják, hogy az rendeli a zenét, aki a zenét
sajnos fizeti. Sajnos szokták mondani.
Hát ki fizeti?
Hát pontosan.
Mi fizetjük pontosan. Az adónkból, a kormány, a mindenkori kormány és parlament semmit nem gyárt, semmit nem árul. Nincs saját pénze.
Igen, így van.
Mi fizetjük a zenészt? Ez, amit mondanak, amikor úgy viselkednek, mintha ők lennének a megrendelők, ez körülbelül olyan, mintha a cégnek a bérelszámolója vagy pénztárosa mondaná azt, hogy ő az irányító, mert végül is ő utalja át a fizetésünket.
Igen, így van.
Nem a sajátját utalja át, igen, nem a saját pénzeszközeit, hanem egy adott célra szánt eszközöket.
Igen, kitűnő példa. Azt is mondhatjuk ugyanakkor, hogy valóban ez az elterjedtebb felfogás, magam is ezt hallom, amit te is, hogy az államnak nincsen pénze, csak bevételei vannak, ugye az adókból és más módokon szed be közpénzt, és azt sikasztatja, vagy tulajdoníthatja el adott esetben sajnos. Van egy olyan felfogás is, Magyarországon Pogácsa Zoltán képviseli, mely szerint ez nem is igaz így ebben a formában, mert az államnak igenis van saját pénze, és képes saját pénzt veretni, nyomatni, és így a költségvetési egyensúlyt egyensúlyban tartani, pontosabban besegíteni ahhoz, hogy egyensúlyban legyen, vagy kevesebb legyen a hiány. Ez annyira távol áll tőlem, ez a felfogás is, meg maga a terület is, és annyira nem értek hozzá, hogy inkább nem mondok róla semmit, csak mondom, hogy ez egy ilyen.
Én se értek hozzá, de ez ugyanolyan, mint hogy én is állíthatok ki váltót 100 millió forint, de ez nem azt jelenti, hogy létrehoztam 100 millió forint értéket.
Igen, igen, csak ehhez az egész világgazdaság logikáját kellene megérteni, amit nekem még nem sikerült, de én becsülöm azokat, akiknek ez sikerült már. Mindenesetre ez tényleg nem az én területem, de azért megjegyeztem, hogy van egy ilyen felfogás. A általános felfogás azonban az, különösen a konzervatív felfogás és a liberális is, hogy az államnak nincsen saját, vagy egyetlen fillére sincsen, pénze nincsen, csak az adófizetői pénzekkel garázdálkodhatik, vagy gazdálkodhatik.
Kedves Richard, több ilyen jellegű kérdés van még, amelyeket szeretnék neked a jövőben föltenni, de most a legbonyolultabb kérdést teszem föl. Esélyt se látok arra, hogy a mai napon teljes mélységében kitárgyaljuk, de valójában ezt nagyon kulcskérdésnek látom. Te is szóba hoztad, van, akinek hisz az ember, van, akinek nem. Van, amelyik pártnak, van, amelyik politikusnak nagyobb a hitelessége az emberek szemében, van, akinek kevesebb.
Igen.
Olyan hónapok következnek, most ugye 2025 novemberében beszélgetünk, ezt azért mondom, mert lehet, hogy van, aki ez később
fog eljutni. Van, aki a 22. században fogja megnézni, hát miután.
Olyan hónapok következnek, amikor ígéretverseny lesz.
Igen.
Mindenki ígérni fog. A magam matekos kocka alakú agyveleje nem nyugszik addig, amíg valami megfogható feltételt ki nem sikerül találni arra, hogy mi az az ígéret, amelynek hinni lehet. Új szereplők is vannak, akikről nem tudjuk, hogy miket szoktak ígérni. Mik a feltételei annak, hogy egy ígéretnek hinni lehessen? Egyet biztosan tudok, olyasmi legyen, ami mérhető. Tehát mit tudom én, amikor valaki azt mondja, hogy ilyen és ilyen rendelkezést fogok hozni, megnézem a közlönyben, megjelent, nem jelent meg, kész. Nincs olyan, hogy igen, hát igen. Részben megjelent.
Igen.
De ez a feltétel önmagában nem elég. Mit mondanál, te mitől hiszel, vagy nem hiszel egy ígéretnek?
Hát igen, itt az a probléma, hogy a magam példáját is mondhatom, de az a tapasztalatom, hogy a választók személyeknek hisznek. Tehát a hitelesség a kérdés. Nem is tudom, vegyünk egy szerzőt mondjuk irodalomból, akinek eddig jó művei voltak, most megjelenik egy újabb műve, előre elhisszük, hogy ez is jó, mert eddig jó tapasztalataink voltak.
Megvesszük a könyvét, igen, elkezdjük olvasni, igen. De lehet, hogy azt mondjuk, hogy a fenébe hát, ez igen. Most nem sikerült hát,
ez könnyen lehet, de bizalmat szavazunk, megvesszük. Vagy igen. Elolvassuk a kritikát róla. De még a kritikák esetében is nem de úgy el a helyzet, hogy vannak kritikusok, akiknek a korábban írt kritikáit elfogadtuk, és azért most is hiszünk nekik, másoknál pedig nem úgy gondolkodunk, ahogy a kritikus. Úgyhogy még a kritikusok közül is válogatunk, nem de a kritikák közül is. És hogyha azt olvassuk, hogy ezt érdemes, akkor elfogadjuk, hogy egy színházi előadás előtt azért megnézzük a kritikákat, hogy mit mondanak róla, és itt van. Például egy példa, hogyha Berzsenyit mondjuk Kölcsei alapján ítélnénk meg, akkor rosszul járnánk, mert az egy lesújtó vélemény, Berzsenyi költészetéről, holott nyugodtan mondhatjuk itt a 21. században, hogy zseniális Berzsenyi költészet.
Jó a példa, mert Kölcsey egyébként hiteles.
Olyannyira, hogy a magyar közvélemény is úgy gondolja, hogy aztán tényleg az igazmondás, a hitelesség, az erkölcsösség megtestesítője.
És hogy hopp, találtál egy példát,
amelyben... Ott tévedett, hát előfordul, hogy emberek vagyunk. Ráadásul nem is szép dolgot csinált, mert hát még a szándékai sem voltak mondjuk így nemesek. Annyiban talán nemes volt, hogy meg akarta honosítani a kritika műfaját, mert korábban az nem nagyon volt Magyarországon. Így aztán 1817-ben ő úgy gondolta, hogy egy erős kritikával megy be a piacra, és ezzel megteremtődik ez a műfaj. Hát vannak gyengeségei, gyermekbetegségei, és Berzsenyi esetleg megsértődik, vagy igazságtalan, de hát ez belejár. Más kritikákat is írt, tehát kortársairól. Jó, tehát csak azt akarom mondani, hogy a személyiség is számít. Eddig te történetesen, én téged olyannak ismertelek, egy hiteles személyiségnek, ha most egy ilyen, bár bocsánat, egy teljesen légből kapott dolgot állítasz, és azt is hajlandó vagyok megfontolni, mert az eddigi tapasztalatom az volt, hogy racionális dolgokat mondtál.
De azért megfontolod.
Jó, hát hogy lehet, hogy elsőre egy kicsit megdöbbenek, de mivel te mondod, az hát ugye évek óta ismerem a gondolkodásodat, tehát adok neki esélyt, hogy ezt így elfogadjam. Csak azt szeretném hangsúlyozni, hogy a választók nem mindig racionálisan döntenek természetesen, hanem egyiknek a nyakkendője tetszik jobban, hogy megint ezt a példát mondja, másiknak a fellépése, a harmadiknak az eddigi dolgai, és, ami nagyon különös, nem a múltról szavazunk, nem az eddigi munkásságukat ítéljük meg, hanem a jövőre nézve szavazunk. Még akkor is, hogyha nem tudjuk, hogy a jövőben mit fog csinálni, de az eddigi életútja alapján valamit, vagy a beszédmódja alapján valamit elképzelünk róla, és hitelesnek, vagy hiteltelennek tartjuk, vagy félig hitelesnek, és ez alapján döntünk, még csak kevésbé is az alapján, amit mond voltak éppen. Sok esetben személyiségeknek szavazunk bizalmat, és nem pedig gondolatoknak, vagy eszméknek, amelyeket képvisel.
Én még mindig ott tartok, bár egyre jobban belátom, hogy valószínűleg nem mindenki ilyen kockafejű, hogy hadd mondjak egy példát. A Tisza például ígéri az Európai Ügyességhez való csatlakozást. Ez teljesen megfelel annak a feltételnek, hogy exakt módon mérhető, megjelent a közönyben, nem jelent meg.
Igen.
Tehát itt nincs olyan, hogy annyiban csatlakoztunk, ez egyértelmű, ez egy ilyen egybites kapcsoló. Ezzel szemben, bocsánat, én is légből kapott feltételezést mondok, tegyük föl, hogy meggondolja magát, és mégse csatlakozik. Kimenne ezért 100 000 ember az utcára? Nem. Ez tehát egy olyan ígéret, amelyből könnyű visszalépni. Én igazán azt az ígéretet hinném el, minden különösebb kétség nélkül, amelyet olyannak látnék, hogy nagyobb kockázat visszalépni belőle, mint teljesíteni.
Persze, persze. Persze, azért ez a példa, azért egy elég, tényleg elég konkrét példa, tehát tényleg, ha azt fogjuk látni, hogy évek telnek el a hatalomátvétel után, és még nem csatlakozott hazánk az Európai Ügyészséghez, hát azért az hitelességi problémákat felvet.
Igen.
És ha nem mennek is emberek az utcára, azért tiltakozások itt-ott azért megnyilvánulhatnak, és a következő választáson az adott párt megnézheti magát, ha egyáltalán eljutunk oda.
Arra utaltam, hogy ez nem olyan kérdés, mint mondjuk az internetadó ügye, igen, amelyik tömegeket érint.
Igen.
Tehát nem tudom, hogy ez önmagában hitelességi problémát okozna-e,
igen, igen,
egy nagyon szűk rétegen kívül.
Igen, megváltozhatik addig a helyzet, lehet, hogy az Európai Ügyészség is másmilyen lesz, lehet, hogy a rá vonatkozó szabályozás, igen, is megváltozik, lehet azt mondani, hogy hát eddig úgy gondoltuk, most meg így gondoljuk, úgyhogy még is sok minden történhetik, de ebben a konkrét adott példában azért azt mondanám, hogy ha valaki ilyesmit ígér, az jól teszi, hogyha betartja, ha egyáltalán oda jut, hogy betarthatja.
Teljesen világos, minden esetre, ha tőlem kérne valaki tanácsot, amire persze nincs esély, akkor én olyasmiket javasolnék, amik annyira látványosak, hogy látszik rajta, hogy senkinek nem lehet érdeke, hogyha egyszer kimondta, akkor visszavonja. És ez hitelességet teremthet és vita alap lehet olyan személy esetében is, akinek korábbi ígéreteit és viselkedését kevésbé ismerjük.
Igen, így van. Én ezzel tudok
javasolni. Más kérdés, hogy abban sem biztos, hogy egyetértek veled, hogy mindig a korábbi viselkedés az, ami alapvető fontosságú. Szokták mondani, beszéltünk is erről, hogy az alma nem esik messze a fájától, de hát az ember olyan alma, amelyik tud arrébb gurulni, és tud akarni arrébb gurulni. Ami meg vagyok lepődve az az, hogy ha a jelenlegi kormányzat néhány szereplőiről minden további nélkül elhisszük, hogy a kiszes MSZMP-s múlt után, a liberális oldal után eljutott szélső jobbra, akkor azt mi nem hiszük el, hogy ellenkező irányú mozgás is létezhet. Most nem azt mondtam, hogy ezt kötelező elhinni, csak azt mondtam, hogy csodálkozom, hogy ezt eleve kizártnak tartják. Úgyhogy én a magam részéről nagyítóval nézek meg minden szemét és minden lépést,